Indítom is.
Oké. Okay.
Kutyasétáltatás, kávé meg volt?
Még szegény kutya várja a sorát, de tegnap gigantikus kiránduláson vett részt, úgyhogy nem meg fogja ezt bocsájtani.
Aha, és ilyenkor a pisit bírja tartani sokáig reggel?
Hát ugye nagyon gyakran az van, hogy akár este még ilyen lefekvés előtt, ami nálam gyakran ilyen éjfél után, akkor még itt a kertbe kiengedem, és azért ilyen 10 órát azért az így normál. Tehát, hogy uh-huh. így, hogyha ilyen nagyon későn vagyok vele este, akkor nem kell vele nagyon rohanni reggel.
Uh-huh. De akkor ez ja. egy ilyen természetes korlát lesz itt a felvétel a kutyának is.
De nem amúgy egyébként így nagyon, nagyon ügyes, meg jól bírja. Nem
néha meg szoktál osztani fotókat, és mindig annyira cuki kutya. Na, még a reggeli kávéba belefűzve itt láttam a Telegram csatornán, hogy megvolt a második ilyen hallgatói kávé oktatás, ízlelés dolog is.
Hát képzeld el, hogy nem várt érdeklődésre tett szert, vagy hogy mondjam, vagy váltott ki ez az ilyen kb. három órás ilyen vezetett kávékóstoló workshop, uh-huh. amin kicsit a kávézásról beszélgettünk, úgy általában ilyen mi a specialty kávézás, miért jó, és aztán nyilván egy ilyen valamilyen ív mentén kitalált talán 4-5 kávé, aminek valamilyen szempontrendszer szerint egymásra épülnek, meg építkeznek, uh-huh. azokon mentünk végig, meg megtanultuk ezt a cupping nevű, mondjuk, hogy a profik hívjuk, ezt így kóstolnak kávét, egy ilyen csészéből kanállal szürcseléssel, uh-huh. És nyilván a remény ilyenkor az, hogy akkor, amit én kitalálok ív, azt a résztvevők is így érzik, és akkor így talán ezáltal lesz egy ilyen, nem tudom, betekintés a spektrumba, hogy ez is kávé, ez is, és hogy ez mindaz. Ha jól csináltam a dolgom, akkor az első meg az utolsóra rá lehet csodálkozni, hogy úristen, ez mind a kettő kávé. És akkor ez tök jó. És hát így nagyon, és tök jó sikerültek egyébként, nagyon érdeklődő, tök jó fejemberek voltak, úgyhogy ja.
Én meg továbbra is tolom itt az Nespresso kávékat, de most így elkezdett marketingelni nagyon a Nespresso, mert ugye most egyre inkább nyomják ezt a másik készüléküket, van a Original Nespresso gép, ami ugye tulajdonképpen ilyen presszó kávészerűen csinálja a kávét, és akkor most van ez a Vertuo nevű rendszer, amit elkezdtek nagyon népszerűsíteni, és akkor kapom az ilyen social media reklámokat, meg newsletter, meg mit tudom én, most éppen Pantone narancssárga kola.
Ez a pörgős dolog?
Ez a pörgős dolog, igen. Uh-huh. És szerintem, tehát kicsit így utána is kerestem, hogy miért, mi a különbség a kettő között, és vajon miért nyomják ezerrel. És egyrészt ugye az elkészítésben biztos erről, te többet tudsz, elkészítésben is teljesen máshogy működik ez a dolog, annak ellenére, hogy kapszula. Az egyik ugye az úgy működik, hogy mikor berakja az ember a gépbe, akkor ilyen jó nagy lukat lak alul fölül a gép arra a kis kapszulára, és akkor ilyen forró vizet ugye átnyom rajta, és gyorsan lefőzés. Akkor ez a Vertuo, meg ahogy mondtad, így pörög, és akkor a fölfele mutató lyukon távozik el a felizgult víz a kávéval. És akkor láttam valamilyen YouTube videót, hogy akkor ebben ilyen több ízt lehet felfedezni, mint a gyorsan lefőzött presszó kávéban, meg mit tudom én, tehát így kávé élményileg állítólag izgalmasabb, ugye több íz van, meg a kiszerelés az egyik, az ugye 5 g kávét tartalmaz, egyébként mindenki képzelje maga elé, hogy ebben a sok kapszulában milyen kevés kávé van, és mennyi sok a hordozóanyag, és akkor ez a Vertuo egyébként meg 7 g kávét tartalmaz, és akkor kicsit úgy hosszabbra is lehet főzni, ugye a sima Nespresso Original gépbe 2 gomb van, az egyik a espresso, a másik meg egy, ez a, amit ők lungónak hívnak, kicsit több vízzel, és akkor ezekben a Vertuo-ban meg több fokozaton is hát lehet ilyen bögre kávét csinálni vele, aminek szintén egyébként megvan a létjogosultsága szerintem. De ami zavar, hogy most ugye lecserélni nem akarom a gépemet egyrészt, másrészt meg az se reális dolog, hogy akkor két különböző rendszer legyen, tehát itt tök fura dolog, hogy egy gyártótól, akinek igen. nyilván nem a kávégép, ami a biznisz, hanem az 5 g-os kávé kapszuláknak az eladása, hogy ilyen confusing stratégiájuk van. Aztán olvastam egy olyan cikket is, vagy YouTube-ban láttam, hogy hát tulajdonképpen ugye a Nespresso Original kapszulának ez a patent, hogy mondják azt magyarul? Szabadalma az lejárt, és ezért van, hogy mindenféle más gyártó is tud ilyen saját Nespresso Original formába, kapszulába árusítani kávét, és ugye a Vertuo-nál ez nem így van, és ez van valamilyen ID is azon a kapszulán, és akkor tudja a gép, hogy milyen van benne, szóval az inkább ilyen jogvédett és levédett piac, amire próbálnak átszoktatni engem a marketing kampány segítségével, hogy ne tudjak mástól vagy jobb, vagy olcsóbb kávét venni a Nespresso gépekbe.
Igen, tehát ez abszolút erről szól a dolog. Egyébként ez a Vertuo, mint eljárás szintén nem új. Hát ez így a 80-as években, ha úgy remlik, volt már egy ilyen gép, ami ilyen pörgetjűs elven működik. Itt nem kell valami nagy varázslást feltelezni. Egyébként így kávé extrakció dinamikailag teljesen indokolatlan ez a kávégép csinál, semmi sem. Ez igazából egy plusz agitációja a kávéboboknak, amire nincsen, ilyen típusú agitációra nincsen szükség, ez nem jó ízeket eredményez, ez a fajta nagyon heves, gyors mozgás. Nem véletlen, hogy így az espresso is így...
That's what she said.
Így van. Igen. Úgyhogy ez picit ilyen bullshit azért nagyjából. Úgyhogy én így ízek, meg ilyen-olyan okoknál fogva, nyilván nem vagyunk a Nespresso által, meg senki által sem szponzorálva, de hogy én így a váltást a meglévőről, nem tudom, ilyen strongly not recommended pecséttel látnám el, pontosan azért, amit mondasz, az egész semmire nem jutott, teljesen öncélú ez a mechanikai váltás, akkor pörög, forog, meg mit tudom én. Tényleg egyszerűen arról van szó, hogy 10 évig volt a Nespresso kapszulatnak szabadalma, és tele van a piac. Lényegében sokkal jobb, de az Nespresso szempontjából nyilván akár más kapszulákkal, és ugye ennél a gépnél meg most meg újra, hogy most ez 10 évig tart, vagy már jobban csinálták a szabadalmat, és örökké tart, mert nem adják ki azt az ID-t, ami benn van a kapszulában, ugye ezért kvázi lehetetlenné teszik ezeket a third party kapszulákat, mert a gép mondjuk nem kezdi el lefőzni. Ugye az Apple sokáig csinálta ezt a saját Lightning kábeleivel.
Igen.
És egész egyszerűen tényleg teljesen indokolatlan. És ez nagyon-nagyon jó a Nespresso gépeknél, hogy egyébként, hogyha te mondjuk akarsz egy gyümölcsösebb ízvilágot, vagy akár high-end kávét is lehet Nespresso kapszulában kapni, vagy bármilyen legtöbb pörkölő, akár specialty pörkölő, kisebb pörkölő, ma már kapszulát gyártani nem egy nagy effort. Igazából lényegében olyan gyártók vannak, akinek így a pörkölt kávét így elküldött futárral, és egy hét múlva visszaküld annyi kapszulát, amennyit akarsz. Tehát körülbelül ennyi effort ma kapszulát gyártatni, és kicsit túlzok, de nyilván kb. Igen. És szerintem ez a szabadság, hogy egyébként, ha bármi van, akkor tudsz bármit inni, szerintem ez többet ér két gram plusz kávénál abba a potba, és azért, hogy akkor innentől visszazáródsz az ő zárt, sötét pörkölésű ökoszisztémájukba. Én azt mondom, hogyha valaki arra vágyik, hogy ilyen, nem tudom, másfél-két decis bögrényi kávét igyon, az a filter kávé fele kezdjen el nézegetni, és akár vegyen valami olcsóbb filtergépet, és csináljon azzal magának két deci fekete kávét, akár azokból a babokból, amiket szeret, vagy nem szeretett, én most nem akarok itt mindenféleképpen ilyen specialty dolgokba menni, de csak ha elkezded a matekot, hogy így mennyit költenél kapszulára, nagyon hamar eljutsz oda, hogy igazából akkor veszel valami filtergépet pár 10 000 forintért, meg valami örlőt pár 10 000 forintért, és akkor csináltod magadnak abból a kávéból, amiből akarod. És ez egy nem óriási erőfeszítés. Ez oké, egy gombnyomásnál több, de azért ezekkel a filtergépekkel amúgy elég könnyű már kávét készíteni. Szóval én ennek nem vagyok egy zajos támogatója, mert tényleg ez egy ilyen corporate move, hogy így a lock-int megteremtsék újra.
Hát ez az, amit én is érzékeltem, és látom, hogy nagyon meg vagyok szólítva ezekkel a marketing kampányokkal, és mondom így, számomra saját maguknak csinálnak káoszt azáltal, hogy két külön termékvonal, két különféle kapszula van, és nem tervezek én se váltani rá. Igen. Egyébként, és még emlékszem, hogy milyen pozitív élmény volt, akkor Melbourne-ből repültünk haza, hogy Melbourne-i repülőtéren ugye a helyi híres original specialty kávé lehetett kapni ilyen Nespresso kapszula formátumban, és ez nagyon jó volt hazahozni, és itthon még utána egy-két hétig azt inni. Szóval persze, az az élmény, hogy kipróbálni dolgokat, azt megtartom. Csak mondom, mindez olyan volt, hogy igen, gyakorlatilag nekem kellett lenyomozni, akkor mi a valós különbség, és miért történik mindez, és milyen döntést kell meghozni ezzel kapcsolatban. Abszolút, és hát igen, és ez a corporate marketing dolog, ez ilyen.
Igen, és tényleg, tehát, hogy ugye azt tudnám így, aki nincs abba benne, hogy abba gondoljon bele, hogy tényleg van ez a pörög-forog dolog. Hogy el tudják képzelni, el tudja bárki azt képzelni, hogy a Nespresso kitalálja, hogy akkor finom a kávé, ha pörög-forog. De nincsen egyetlen másik gép a piacon, aki szerint pörög-forogva, akár csak újra tölthető. Érted, hogy ez a pörgős-forgos dolog, ezt kitalálta a Nespresso, hogy legyen egy ilyen marketing twist benne, vagy egy ilyen valami, de hogy ez szakmailag ez nem egy indokolt dolog, ez nem az van, hogy igazából mindenki ezt csinálná, csak nem tudott eddig ilyen gépet gyártani, hanem ez arról van szó, hogy ez nincs, ez erre semmi szükség, ez nem ettől lesz finom a kávé, ettől egy kicsit inkább rosszabb lesz a kávé, vagy talán ennek ellenére finom. Egy dolgot tud, hogy nagyon vastag habot csinál.
De az hamar összeesik állítólag olyan.
Az hamar összeesik, igen, de hogy amúgy egyébként vizuálisan van egy ilyen az a jó kávé, amin vastag a krema típusú asszociáció az emberek fejében, mert ugye az otthoni szarvasival nem jön a krema, a kávézóban a nagy kávégépen meg jön, tehát akkor az a finom kávé, ami igazából mindegy, ez messze megy, a Nespresso kapszulás kávékon lévő krema az egy kicsit más, mint amilyen a presszógépeken van, de a lényeg az, hogy bármelyiket kóstolod, ez nem egy finom dolog. Tehát, hogy ez maga az a krém, az nem jó. Ha bárki megkóstolja, külön magába egy
kanállal,
borzalmas keserű, de van egy ilyen vizuális, az ilyen, mint a kis petrezselyem a tányér szélében. Ja, úgyhogy jó az a sima Nespresso gép, megtartja a flexibilitást, úgyhogy bolond biztos is nem is nagyon romlanak el.
Egyébként azt vettem észre, nem tudom, hogy a te környezetedben milyen trendek látszódnak, de itt több ilyen specialty kávézó kezdett forgalmazni ilyen Nespresso kapszulákat pár éve, mondjuk inkább azt mondanám 4-5 éve, akkor jelent meg egy csomó helyen, és most arra így elmaradozott ez a dolog, úgyhogy simán ne tudom képzelni, hogy nem volt annyira népszerű, hogy érdemes legyen vacakolni vele. Talán van a Nespresso vásárló, aki annyira leegyszerűsíti a helyzetet, hogy ugye vagy a shopban, vagy a appból mindig így visszapótolja a kapszula raktárkészletet otthon, de nem ez a explore, felfedezünk dolgokat, kipróbálunk új dolgokat alapon, hanem tényleg akkor bezárkózik ebbe a rendszerbe, és ott marad. Szóval így nem tudok erről hivatalos nyilatkozatot, de nekem úgy tűnik, a specialty kávézók így kipróbálták itt Hongkongból legalábbis, és szépen aztán el is hagyták ezt a Nespresso kapszula dolgot.
Mármint, hogy az értékesítést is? Tehát
igen,
csak a polcokon.
Igen, tehát volt egy darabig, volt mondjuk egy évig sok helyen, és aha, aztán egyre kevesebb, és talán már nem is tudom, hogy most hova szoktam járni, vannak-e, de kevesebb helyen van, az egész biztos.
Érdekes, amúgy nekem olyan ismerőseim vannak inkább, akik így átálltak a Nespresso kapszulákról, és közvetlenül a pörkölőktől vásárolják ilyen előfizetéses rendszerből, hogy tudod, hogy minden hónapban kapsz, mit tudom, 50 darabot, vagy 60-t, vagy 90-t, vagy amennyit fogyasztasz, és akkor azt így befizetik, és akkor az így jön, nem kell vele foglalkozni, hanem így mindig jön az új, nem tudom, 30-60-50 darab. Nyilván ez itt ilyen országok között is így könnyen, tehát hogy tényleg mondjuk ilyen, mondjuk egy család egy hónapban, most mondok valamit, elfogyaszt 90 kapszulát, tehát ebben a nagyságrendben szerintem már ilyen, most nyilván nem a világ másik végéről, de mondjuk ilyen kontinensen belülről lényegében sok száz pörkölnek a kínálatából lehet választani, talál egyet, és utána onnantól kezdve akkor így az, pont egy is, az egy német pörköl, így begyomta az előfizetést, és a Németországból minden hónapban lerakják a 90 kapszulát az ajtóra, és nem kell, és onnantól azt issza, és akkor mondjuk kijön ilyen 200 forintra egy kapszulum.
Látom, hogy egy csomó helyen ez működik. Itt Hongkongban mondom, hogy ezek a
érdekes
specialty kávézók így nem robottak rá. Egyébként én nekem nem is működne a dolog, mert ugye annyit utazok, hogy teljesen kiszámolhatatlan, hogy most akkor az adott hónapban 10-et fogok fogyasztani, vagy 5-öt, vagy 50-et, és ezért nem tudom így berendelni, de mondjuk én így itthoni ívásra teljesen el tudom fogadni a Nespresso kínál, tehát inkább az a flash nekem, amikor így utazok, vagy megyek valahova, és akkor iszok valami jó kávét, és akkor lehet hazahozni belőle még egy hétig, vagy egy pár napig utána az élvezi így az ember, és így hozzátartozik az emlékanyaghoz, úgyhogy olyan módon működik.
Igen. Egyébként tök érdekes, hogy pont mikor július második felére már elkezdődött egy ilyen újabb hallgatói workshop szerveződni, és most épp ilyen eszpresszó témában akarnának így többen érdeklődtek, hogy lehetne egy eszpresszósat is tartani, tehát nem kimondani az ízekről, hanem akkor kicsit így az eszpresszó főzéshez, készítéshez, dolgokhoz így közelebb kerülni, hogy valószínűleg lesz egy ilyen is. Uh-huh. Ilyen kis, nem tudom, mini félnapos ilyen eszpresszó, mit, miért, hogyan, mi mitől függ, és az is, még az is lehet, hogy ez a kávépörkölő üzemben lesz, és akkor lesz egy ilyen
wow.
Üzemlátogatással egybekötött eszpresszó workshop, úgyhogy akit egyébként ez érdekel, akkor ez nyugodtan írhat a Telegram csatornára még.
Én egyébként nagyon ritkán iszok eszpresszót, és inkább az az élmény van meg, ha mondjuk egy jó olyan olasz étterembe eszek ebédet, és akkor utána kérünk egy eszpresszót, és az ember így belekortja, és így kipattan a szeme, annyira ilyen intenzív eszpresszó élmény van. De az nem olyan, amit így itthon magamtól így leülnék, és akkor megcsinálnék egy eszpresszót. Én szeretem sokáig, ameddig csak lehet kortyogatni a hosszabb italt.
Igen. Hát, mert te is filterkávés vagy legbelül.
Igen, csak a macera meg a hely. Igen. Egyébként, igen, tehát valószínűleg én is inkább azt innék. Na mindegy, szóval érdekes dolog.
Igen, csináltak most egy olyan gépet, majd, ha nem felejtem el, belinkelem a show notes-ba, ami szerintem egy ilyen kényelmes embereknek van, igen, lehet, hogy talán pont Hongkongja fejlesztő. De úgy képzeld el, hogy van egy kapszula, úgy néz ki, mint a Nespresso kapszula, csak mondjuk így képzeld, mondjuk növeld meg mondjuk ötszörösére, és le van zárva, és belül szemes kávé van. Valamilyen fajta, ilyen specialty, ilyen olyan világról, innen, onnan, többféle pörkölő, stb. Van rajta valami ID, hasonlóan, mint a Vertuo-ba. Kibontod, mint egy ilyen tejfölös doboz szerűség. Beleöntöd a gépbe, valahogy ilyen RFID-val ő érzi, hogy ez milyen, nem tudom, milyen kávé, milyen beállítások kellnek, stb. És valahogy azt a dolgot, azt rakod oda, és valahogy az a kávéfilter, és igazából onnantól egy gomb, ő beledarálja a kávét, és így magától így csorgatja a vizet, az annyi hőfokos vizet, az annyi, nem tudom, amit a pörkölő beállított magának receptet, és így kijön a filter kávé alul. Lényegében a te munkád az, hogy felbontod, beöntöd a kávét, alá teszed ezt az üres kapszulát, és elkészíti a gép a ledarálja, megrázza, oda teszi, rácsorgatja, kijön a filter kávé alul. Tényleg szerintem ezzel a Nespresso élményt akart egyébként modellezni, és egyébként elég profi. Tehát, hogy ami történik benne, az így elég profi. Szóval van már, a jó hír az, hogy amúgy egyébként, aki tényleg klassz filter kávét akar inni, annak már van lehetőség ilyen lényegében egy kattintásos, zéró macerás filter kávé, majd belinkelem, tök menő.
Kíváncsi vagyok. Ami korlát van még az, hogy még ez a icipici Nespresso mini főző is alig fér el a pultunkon, ugye a kicsi hongkongi konyhába, de el tudom képzelni, hogy valami ilyet használjak, hogyha valaha máshol nagyobb konyhás helyen élnénk. De mondjuk az a feltételezésem, hogy ez a gép akkor, mivel biztos, hogy nagyon sok mozgó dolog van benne, hogy azért ezt így tisztán tartani, meg működésen működve tartani ugye hosszabb időn át, az kérdéses, hogy mennyire. Ugye ez a Nespresso gép, ez nagyon egyszerű. Azért lehet sokáig használni mindenféle elromlás nélkül. Néha így, ugye ilyen, hogy hívják, ki kell szedni belőle, ami így köves, hogy mondják? Vízkövesedik, de aztán ennyi.
Hát, amúgy én most belinkeltem neked, amúgy meg tudod nézni. Az az érdekes egyébként ezekben, hogy mivel nincs nyomás, valószínűleg ez tisztább. Tehát itt a kávé ugye nem is érintkezik a géppel. Aha. Tehát nem dugod be a kávét a gépbe, a kávé az abban a kis kapszulaszerű ízében van, amit csak így aláraksz a víz alá. Tehát valójában egy daráló, meg egy kancsó egybe gyártva, automatizálva, ami miatt ugye nincs nyomás, nincs, hát vízkő lehet, hogy van, de hogy így érdemi karbantartás szerintem ezek a gépek, tényleg a vízköltelentésen kívül nem igényelnek, az ahol pumpa van, meg nyomás, meg ugye a kávé is egy kicsit ott koszolja a rendszert, a kávéban lévő olajok, stb., azok sokkal inkább hajlamos meghibásodni, meg sokkal több karbantartást igényelnek, de X-Bloom egyébként közben megnéztem, meg át is küldtem neked.
Közben nézem, nincsenek Hongkongban sajnos, China Mainland.
Na mindegy, szóval szerintem ez nagyon klassz rendszer ez az X-Bloom. Nem olcsó, de cserébe azért hozzá a Nespresso-s.
Tök szuper. Na még a hasonló témánál, hogyha maradunk most a kombucsát is visszahoznám a beszélgetésbe, hogy most ugye Barcelonában voltunk a tesómmal a zenei fesztiválon, arról szoktunk beszélni, hogy minden évben megyünk, nagyon jó élmény, stb. Ugye volt egy időszak, amikor ilyen utazás során én az ilyen kézműves söröket kerestem általában az adott országban, hogy mik ott a menő craft beer helyek, és akkor kipróbálni a helyi ízeket, meg főzdéket, meg minden. Nyilvánvalóan így az egészségesebb életmódra tekintve alkohol elhagyásával ez az élmény is akkor elmarad, de nekem tök jó ilyen csere erre, hogy akkor megtalálni a helyi kombucsákat, meg főzdéket, meg kipróbáló helyeket, és most Barcelonában is nem is tudom, három ilyen kombucsa gyártó helyre mentünk el, meg boltba is kipróbáltam többet, és csak meg akarom osztani, egy ultra pozitív élmény, és ez egy ilyen nagyon pezsgő ilyen szcéna, ez a kombucsa világ. És mindenkinek tudom javaslani, hogyha utazik, és akkor ugyanúgy nagy flash volt kipróbálni a helyi főzdéket, nagyon-nagyon jó alternatívája ennek a rendkívül egészséges kombucsákat kipróbálni, és természetesen rámenni arra, hogyha van helyi főzde. Ugye három helyre is elmentem, mind a három helyen nagyon csodálkoztak, hogy egy darab turistaként mit keresek ott, mert ezek általában ilyen nagy ker boltok, úgyhogy majd ezt ki kell találnom, hogy hogyan tudom ezt így szervezettebben csinálni, hogy esetleg előre odaszólni, hogy érdekelne a kombucsa főzdéjük, és bemehetek-e. De egy helyen nagyon kedvesen így megmutatták a gyártási folyamatot is. Volt egy hely, ahol étteremmel közösen volt ilyen kombucsa főzde, ahol ilyen egészséges ételeket lehetett mellé rendelni. Meg volt egy hely, ahol nagyon nem örültek nekem, mert megzavartam ott a gyártási folyamatot hülye angol nyelven ráadásul, és ők szeretnének inkább rendes spanyolul beszélni csak, de még ott is adtak nagyon kedvesen egy ajándék üveg kombucsát, úgyhogy nekem nagyon izgalmas van ez a színtér, és szerintem ez egy olyan dolog, amivel így valamilyen szinten tervezek foglalkozni. Nyilván felmerült, hogy ez olyan dolog, amit itthon is lehet csinálni, de tényleg annyira kicsi hely van, hogy ez a kísérletezés, meg a laboratórium dolog még egy ilyen csöbör erejéig se férne be. Meg hát azért erre oda kell figyelni, meg naponta kell kicsit leengedni belőle, meg mit tudom én. De hogyha valaha nagyobb házba költözök újra, és lesz erre lehetőség, ez egy nagyon érdekes kísérletezés dolog, és nyilvánvalóan száz másik oka lehet, de az alatt az egy hét alatt, amíg minden nap ilyen kombucsákat próbáltam ki, meg ízlelgettem, meg minden, ami helyi főzésű és friss volt, rendkívül jó volt a gyomorműködésem és emésztésem, és az energiaszintem az egész napra. Úgyhogy ez egy olyan dolog, amit úgy döntöttem, hogy én elhiszek marketing szempontjából. Viszont az eléggé tényszerűnek tűnik, és logikusnak, hogy amikor az ember ilyen ipari gyártású kombucsákat vesz, amit mit tudom én, repülőúton vagy hajón érkezett, és már x ideje be volt a kis izébe konténerbe zárva, nyilvánvalóan 90% ott a jó bacillusoknak az szépen tehát az így megszűnik bioaktív lenni. Úgyhogy én nagyon arra sarkalnám az embereket, hogy persze jó kipróbálni az ilyen mindenféle nagyüzemi kombucsát is, vagy ami távolról érkezik, de ebben az a játék, hogy megnézni, hogy mi van a hozzád közel, és mi az, amit be lehet szerezni. Úgyhogy most én erre teljesen rá voltam izgulva erre a témára, és folytatom is. És ugye én Japánba is nézegettem, ilyen kombucsa helyet meg kipróbáltam. A legközelebbi utazásomon már oda is fogok előkutatni erre, és ez egy ilyen tök jó side quest szerintem egy-egy utazás során, feladva ugye az alkohol, meg craft beer szénát, ami hasonlóan pozitív élmény volt anno.
Tök érdekes, mert nem is beszéltük, de én is gyakorlatilag napi szinten iszok. tehát mi áruljuk is a kávézóba az egyik ilyen helyi kis termelőnek, a Steep nevű termelőnek a kombucsáját, és nagyon-nagyon én is teljesen rajta vagyok. De meg az is egyik szakácsunk, képzeld el, hogy ő ilyen nagy fermentációs, meg kombucsa fan, úgyhogy már elkezdtük a kísérletet a saját kombucsával, hogy így azt is esetleg...
Szuper jó.
Már vannak ilyen, tudod, hozott otthonról, akkor kitenyésztette, akkor nem tudom, és már van, nem tudom, egy 10-15 liter ilyen első trial batch, és akkor kóstolgatjuk, tudom, túlerős, nem tudom, ilyen íz, olyan íz, nyilván a puristák, ugye azok kvázi natur isszák, de hogy szerintem ez egy megbocsájtóbb széna, hogyha egyébként ilyen ügyes, ízesített, szerintem azért a legtöbb az ízesített, amit így boltba lehet.
Persze. De ezzel is olyan jót lehet játszani. Tehát nagyon. Amit például az egyik üzemben megkóstoltunk tesómmal, ugye ez a folyamat úgy működik, hogy van ez a gomba, gyakorlatilag ez a tenyészet, ami igen. Rendkívül gusztustalanul néz ki, olyan, mint egy ilyen alien egg gyakorlatilag, aha, amit az ember belerak egy ilyen cukros teába, és akkor az a tenyészet szépen feldolgozza a cukrot, mindenféle transformáció mennek át ott az anyagok az italba, és akkor van egy ilyen második fermentálási üzemmód, amikor aztán palackozza az ember, és akkor hozzáad ízeket, és az alatt a folyamat alatt szépen elkezd így a gáz is ugye keletkezni, hogy ilyen jó kis bubis legyen. Uh-huh. Én például azt a kombucsát szeretem, amilyen második erjesztés során jó kis szénsavas lesz.
Aha, abszolút.
És amit kipróbáltunk, pont arról szól, hogy nem csak, hogy egy-egy, mit tudom én, beleraksz izét a narancsszörpöt, meg ilyenek, hanem különböző váratlan ízeket tudsz párosítani.
Abszolút.
Ugye, legnépszerűbb az a gyömbér meg lime kombináció, uh-huh. ami nagyon adja magát, de az is egy érdekes íz, ezzel a buborékos, kicsi csípős gyömbéres ízzel, de amit kipróbáltunk, ilyen levendula alapú volt.
A virágok nagyon jól működnek.
Nagyon-nagyon meglepő íz volt, meg hát ugye ez a CBD téma is jól csatolható hozzá.
Igen.
Szóval nagyon, na, nagyon érdekes dolog.
Nekem a bodzás, én most azon vagyok például rajta, uh-huh. hogy ezek a virágos ízlók. De igen, van tejás, zöld tejás is, szóval csomóféle van. Uh-huh. Jók. És ugye itt ez kicsit nem annyira szigorú, mert azért szerintem a craft beer szénának az egy, mondjuk, de akár nyilván a kávésnak is, hogy azért egy picit az egy ilyen lenézettebb ága szerintem, amikor a craft beerbe az a pláne, hogy tesznek bele mangót meg macsát. Uh-huh. Tehát, hogy uh-huh. és akkor macsássör, mangósör, kávéssör. Tehát, hogy nyilván létezik, nyilván nagyon népszerű, de hogy nyilván, érted, az nem arról szól szerintem ezek a specialty dolgok. Itt szerintem, mivel ez egy üdítőről beszélünk, itt szerintem ez... Mondjuk úgy, hogy része a craftnak, ezek a jó ízharmóniáknak a megtalálásai, legalábbis azt találom. Tök jó, ja, én is nagy proponálója ennek az egésznek. Nyilván millió-millió dolog van arról, hogy ezek a fermentációk mennyire jót tesznek a bérflóránknak, meg a... Úgyhogy abszolút tök jó.
Volt egy, nem is tudom, 10x éve volt ez egy ilyen első hulláma ennek a kombucsának, abszolút. Mondjuk 10 éve, vagy valami ilyesmi. De nekem most az élményem, hogy ezek így az elmúlt tényleg 1-2 évben így felébredtek, és itt Hongkongban is új, nem tudom, főzdének hívjuk ezt, kombucsa készítők vannak, meg Japánban is azt láttam, hogy az első hullám után most indulnak be ilyen második hullámos kombucsa készítők, úgyhogy szerintem jó idő most így ráugrani erre a vonatra, és ezt az új lendületet elkapni, és kipróbálni dolgokat.
Ja, egyetértek.
Tökre. Jó van. Kombucsa megvolt, akkor videójátékozzunk, mit szólsz hozzá?
Kicsit videójáték.
Szóval nem tudom, nézted-e, hogy ugye a Destiny-nek kijött az új, ugye a Destiny 2-nek a gyakorlatilag a sztori lezáró nagy ilyen extensionje, Final Shape igen. címmel.
Igen.
Csak meg akarom osztani, hogy összességében nekem eddig ebben az évben ez volt a legpozitívabb ilyen média élményem, olyan módon volt ez a narratíva összerakva, meg az események, amik hozzá kapcsolódtak, ami szerintem elképesztően erős lett, és így teljes mértékben átéltem ezt a lezáró fejezetet ebben a játékban. Ugye az egy dolog, hogy maga a történet most már körülbelül 10 éve gördül előre, és akkor abból én mondjuk COVID óta, ugye 2020 óta, tehát 4 éve vagyok aktívan benne, végigcsináltam az összes pályát, kiegészítőt, season-t, mindent a Destiny-hez. Aztán volt egy ilyen kiégés jellegű dolog úgy az utolsó, nem tudom, pár hónapban a sok grány miatt, de most tényleg egy nagyon erős ilyen extension jött ki hozzá, így amikor elkezdtem játszani az első pillanattól fogva bevont, ilyen nehezebb legendary fokozatban lehetett a kampányt magát tolni, és most már hála Isten beépítették a Destiny-be az elmúlt, nem tudom, egy évben talán, hogy így ilyen Fireteam Finder-rel simán ilyen random játékosokat bele lehetett vonni, meg ilyen nagyon könnyű becsatlakozni a családnak és barátoknak. Szóval így magán a kampányon végigmenni az első hét, az baromi pozitív élmény volt. A történet hibátlanul zárul, a karakterek, akiket az ember megszeretett, úgy kommunikálnak, meg úgy azt csinálják, amit vár az ember attól a karaktertől, és abszolút ilyen történetvezetés szempontjából, karakterfejlődés szempontjából is szuper jó volt, és hát maga a játék, nagyon jó ez az extension, új színes, érdekes, változatos helyszínekkel, és szinte minden pályában valamilyen szinten belevezettek olyan dolgokat, ami eddig inkább az ilyen rétegben volt, hogy ilyen valamiféle koordináció kell, ilyen jeleket kell megfigyelni, meg megnyomni a gombot itt, hogy kijöjjön valami ott, tehát van eléggé sok ilyen még kezelhető, és nem feltétlen beszéd kapcsolatot igénylő, de valamiféle ilyen kollaboratív dolog a magában a pálya megoldásában, és annyira nehéz csak, hogy még így élvezettel tudjam végigvinni. Egyedül a legutolsó ilyen boss pálya volt, amit talán, nem tudom, 20-30 alkalommal kellett megpróbálni, próbáltam egyedül, próbáltam random játékosokkal, aztán végül kedves hallgató segített, hogy meg az ő egyik ismerőse, hogy át tudjak menni azon a pályán, de ilyen sikerélményszerű volt, és értettem, hogy mi az, ami jó benne, meg mi az, ami nehéz, és jó volt legyőzni. És aztán, amikor az első héten ugye végigcsinálta az ember ezt a single player kampány dolgot, vagy illetve akár lehet ilyen csapatosan, tehát magát a narratívát, akkor meg az első hét végén talán, vagy egy hét után jelent meg a maga a raid, amúgy ilyen nagy, nagyobb hatfős fireteameknek kell ultra kőkemény kihívásokon végigmenni, és úgy, hogy neki kell felfedezni a mechanikát, a Bungie, a gyártó nem mondja meg, hogy hogyan kell megoldani az adott pályát, és akkor volt ilyen nagy Twitch kampány, egy csomó ilyen youtuber, meg ilyen sikeresebb játékosok így összeálltak csapatokba, és akkor ilyen D-ban 48 óra alatt kellett megcsinálni, kitalálni, hogy a mechanikákat is megérteni, a rédet is legyőzni, és akkor így hajnali egykor kezdődött ez, de azért belenéztem az első pár órába, aztán meg egy ilyen hétvégi szombati napon így napközben egy csomószor benéztem, hogy egy-két adott csapat így hogy próbálja,
hogy áll
a réddel, és ezért így belevonultam, és láttam, hogy küzdenek, meg 10x órába telik, meg 20 órába telik, és mikor az első csapat, és ugye pont ezzel én is kicsit játszottam mindenféle ilyen plusz questről a játékba, és akkor az első csapat megnyerte az első rédet, akkor az én játékomban jött egy ilyen pop-up, hogy egy nem akarom spoilerezni a történetet, de összekötötte azt, hogy azok a réd során mit csináltak, és az lehetővé teszi nekem és a csapatomnak, hogy most azonnal menjünk arra a helyszínre, és akkor megindult egy ilyen 12 játékosos ilyen group event, ilyen matchmakinget, tehát nem nekem kellett összerakni a csapatot, és akkor be tudtam ugrani oda, ahol befejeződött a réd, és akkor volt egy ilyen, mit tudom én, félórás hatalmas tűzharccal egy ilyen végleges boss fight a végén.
Wow.
És ez tök érdekes volt megélni, hogy az első héten én is végigcsináltam magát a sztorit. Nehéz volt, de érdekes, tetszett, nagyon pozitív élmény volt. Aztán néztem, követtem ezeket a rédeket, és aztán így bevonódtam egy ilyen final missionbe. Tehát így egy tökéletes ilyen ívet építettek föl ezzel. És az az élmény, mikor itt játszottam egy ilyen questet, és megjelent ez az üzenet a képernyőmön, és állokkolódott ez a plusz quest, és odamentem. Ez fantasztikus élmény volt, és narratíva szempontjából meg őszintén megkönnyeztem a történet végét, szóval nagyon-nagyon pozitív élmény volt. És hát most ott tartok, hogy ugye kijött azóta az extension után így az első ilyen, hát most már nem seasonnek hívják, hanem epizódoknak ezeket az ilyen, mit tudom én, néhány havonta kiadott csomagokat hozzá, és az eléggé ilyen újrahasznált helyszínekkel, meg eszetekkel működik, meg a sztori sem valami nagy szám, eléggé ilyen ipari hulladéknak tűnik a nagy extension mellett, és még az extensionhöz járó ilyen fegyvereknek az ilyen drop rétje, hogy milyen gyakran kapok olyat, amit szeretnék, az egész jó, és így össze fogom tudni szedni azokat az ilyen fegyvereket, hogy utána le tudjam magamnak saját ízlés szerint craftolni, de így az epizódban ilyen nagyon alacsony drop rate van, meg unalmas, repetitív aktivitást, amit kell csinálni, úgyhogy valószínű, most így majd visszaveszek, így lezárult ez a történet, az epizódokat ilyen felszínesen fogom követni, meg mit tudom, én heti néhány óra játék, az valószínű gyakran bele fog férni, de most ezt így elengedem, hogy így mélyen belássam magam a következményekben, meg az epizódokban, mert az már nem annyira érdekel. De tényleg így, ha végig gondolom, hogy tévésorozatok, meg filmek, meg játékok, minden ilyen média élményből, ebben az évben nekem ez volt a top, tényleg így ezzel az ívvel, amit kitaláltak, meg hogy bevonták ezt az egész Raid, meg Final Quest dolgot, ez zseniális.
És azt hadd kérdezzem meg, hogyha egyébként azt tudod-e esetleg, hogyha így valaki, mondjuk nem tudom én, játszott a Destiny 2-vel, amikor kijött, de hogy így nincs ebbe így benne, vagy már így nem tudom, tök régóta így tudom, nem követi kiegészítőről kiegészítőre, vagy Caesarre, és akkor azt mondja, hogy na, akkor én most így bejönnék, mert ez érdekel, akkor ennek van, lehet értelme, tehát te tudsz így kvázi új karakterként, vagy valahogy végig hát, menni, akár legalább a sztori részén? Van erre lehetőség?
Lehetőség az van. Én azt javasolnám, hogy érdemes akkor befektetni abba, hogy a korábbi extensionöket is megnézni, mert eléggé a történet egymásra épül. Nyilván ezeket az ilyen seasonal grindokat totálisan el lehet engedni, csak az alap kampány sztorit szerintem érdemes végigjátszani, mert ez visszahivatkozik korábbi ilyen story beat dolgokra. De aztán meg jó játszott. És van egy jó pár ilyen YouTube guide olyan játékosoknak, akik most jönnek vissza a hosszú kihagyás után, és azt érdemes megnézni, mert a mechanikák, ugye ez az egész kraftolás dolog relatíve új, meg a küldetésrendszer, meg
minden. Van egy ilyen új subclass is, mint azt olvastam volna. Vagy...
Igen, az mondjuk ez a prismatic subclass. Ugye mindig egy ilyen komplett csomagnál megjelent egy, mit tudom én, vagy egy új subclass, az ilyen strand például, ami ilyen zöld, és akkor ilyen mindenféle organikus szálakat lősz ki, meg grapple, meg minden van benne, vagy egy meglévő korábbi subclass lett frissítve és megerősítve. Most ez a prizmatik, ami kijött hozzá, ez ilyen arról szól, hogy ilyen sötétség, meg világosság subclass képességeket össze tudsz mixelni, és ebből ilyen nagyon érdekes, erős bildeket lehet majd csinálni, úgyhogy ehhez viszont relatíve hasznos, ha az ember a korábbi subclassokkal valamilyen szinten képbe van. Szóval én azt javasolnám, most ez ilyen nagy média élmény, szerintem annyit érdemes belefektetni, hogy a korábbi extensionöknek a sztoriát végigcsinálni.
Ez mennyi egy ilyen kampány így végigcsinálni? Most csak a kampány grindnél.
Hát nem
tehát
tudom.
Egy ilyen extensionnek 10 óra, ilyesmi?
10 óra, nem több, mint 10 óra. Vannak kisebbek, amit 5 óra, 6 óra inkább.
Van egyébként valami package? Mondjuk ezt nem tudom.
Van valami package, igen, azt hiszem van valami package. Igen,
ketchup package.
Olyan van, hogy a korábbiakról, és akkor plusz ez a final shape, azt külön.
Igen.
És akkor adott esetben a történet szépen kereken lezárul, én azt tudom mondani erre, igen.
És akkor Destiny 3?
Nem, még most azt hintelgetik, hogy még jövőre is lesz valami Destiny nagy dolog, de mindenképpen ezt úgy mondanám, hogy a 10 éves sztori ez igenis szépen lezárul, aztán akkor új irányba el lehet indulni dolgokkal. Ami a jövő évbe így hintelve lett dolog így, az, hogy Destiny 2 Frontiers, ami számomra valami kifele nézést mutat valami esetleg új helyszínekkel. De ez a sztori, ez kerek.
Igen, olvastam én is egy pár kritikátról, és akkor tényleg itt az egész traveler dolog akkor így nagyon szépen kerül a helyére, így a mindenféle dolog, ami nyilván annak, aki ezt tényleg 10 éve követi, annak ez egy régvárt lezárás. Meg. Szóval tök jókat olvastam róla, egy kicsit így meg is jött hozzá a kedvem amúgy. Uh-huh. Ja, majd hogy rá tudok-e venni itt kollégákat, mert szerintem ez a kampány kóp élmények, ezek szerintem tök jók. Én a Grindr-nél kevésbé tudok.
Szenzációs, hogy ez ki van találva, hogy olyan könnyű becsatlakozni, meg kitalálja, uh-huh. hogy hogyan egyenlítse ki a szinteket, ja. meg mit tudom én. És hát azt mindenkinek javaslom, aki ezt az új kampány elkezdő, hogy érdemesebb a Legend módba tolni, ami nehezebb, de azért nagyobb élmény, egyébként elég könnyű lenne végigszaladni a sztorin is annak. Uh-huh. Tehát kell egy kis kihívás, de tényleg nagyon pozitív élmény volt, és aztán meg látom, hogy most indul az új grind, akkor megint úgy, vagy mit tudom, 3 hónapig kéne ennek az epizódnak kitartani, de eléggé lightos dolog, eléggé repetitív, és újra használt eszetekkel, újra használt karakterekkel, meg minden, és abban azt már úgy érzem, hogy el tudom engedni.
Hát nyilván a game as a service működésben ezek az újra használt eszetek, meg a grindok, meg a uh-huh. kicsit én ezt az ilyen busy work, nem tudom mi erre a jó
Abszolút.
Magyar szó, ezek erről szólnak, hogy ha te nagyon szeretnél mindent, akkor igenis ott kell ülnöd, és akkor minden nap x órát, vagy legalábbis nagyon gyakran, és akkor tudsz így progresszelni egy ponton túl. Én úgy vagyok vele, hogy a jó ilyen game as a service játékok azok így hagynak egy olyan részt, hogy azért találd meg magadnak azt az értéket, akkor is, ha te nem akarsz ilyen hardcore grindol lenni, hanem ez a végigmész a kampányon, megcsinálsz egy pár dolgot, és így azt is így jól érezted magad, és mondjuk egy expansionből kiszedsz, nem tudom én, 20 óra, 30 óra jó játékot, uh-huh. akkor te köszönöd szépen, így okay vagy, lehet, hogy nem lesz a legtutibb, nem tudom, highest end gear-el, uh-huh. meg nem leszel a legkompetitív dolgoknak meg a meta szélén, de amúgy tök jól szórakozol, és a rossz game as a service az meg az, hogy csak egy brodarak, és azt mondja, hogy figyelj, grindolj, mert különben semmi nem fog esni, amivel tudsz haladni. Ugye Diablo 4 volt tipikusan kicsit ebben bűnös, hogy uh-huh. nem nagyon tudott, most már nem tudom, hanyadik season van, de még mindig nem nagyon tudott érdemi tartalmat hozni, hanem csak különböző variációit hozza a grindoknak újra és újra, seasonről seasonre, és néhány új mechanikát hoz be, és ugye a Destiny meg egy kicsit szerintem sokkal jobban csinál, tehát szerintem gyakrabban is jönnek hozzá az expansionök, meg több az
effektív. De eléggé nehéz időszakból jön ki a Destiny, szóval volt az előző rossz extension, ez a Lightfall, ami nagyon nagy bukás volt, így tényleg ez ilyen filler epizód mm-hmm. volt, gyakorlatilag marginális relevanciája volt így a történetre, új karakterekkel, akik ott bemutatták, azt 5 perc múlva meghalt, tehát az egész nem passzolt be a történetbe, eléggé szarú volt megcsinálva ilyen filler content, aztán meg ilyen nagyon nagy késéssel jött ki ez a final shape, és így eléggé rossz állapotban volt a Bungie leépítésekkel, management váltással, mindennel, és hát nagyon örülök, hogy ebből jó oldalon jöttek ki, erős sztorival, jó minőségű kontenttel, nagyon jó kampánnyal, meg ez az egész, ahogy össze volt csomagolva. Uh-huh. Rendkívül jó. Igen. Ilyen is van néha.
Tök jó.
Na jó. Még a végére ilyen bevásárlás, bevallás?
Hát, lehet, menjen.
Neked van valami bevallani valód?
Hát nekem van bevallani valóm, ami szegről végről gadget, vagy legalábbis a gadget life-ot mindenféleképp érinti. Hát képzeld el, hogy annyira, nem tudom én, beleálltam a klisébe, hogy így mondja, hogy ugye nem elég, hogy nem tudom én, látszólag, hogy valamennyire környezettudatos és egészséges vegán életmódot folytatok, de ugye én a következő közt az, hogy elektromos autóval kell, hogy járjak, és hát és most már ebbe a közszerbe is beleálltam, úgyhogy nekem egy ilyen új autó került így a közelembe, ami nem feltétlenül amiatt érdekes, hogy mert nem, az autó nem új, csak nekem új. Hogy úgy döntöttem, meg egy kicsit ilyen Excel tábla alapon is különböző kedvezmények, céges vásárlás, parkolás, ugye Budapest Budapesten ingyenes a parkolás az elektromos autókkal, én pedig a Budapest belvárosában üzemeltetek egy kávézót, ugye, éttermet, és minden napot parkolni elég drága volt, és meg a benzin is elég drága, meg a cégautóadó is tud drága lenni, stb. És lényegében kiadta az Excel tábla, hogyha én igazából egy ilyen, nem tudom, azokat, amiket most arra fizetek, hogy egy benzines autóval járok, akkor egy sokkal fiatalabb, korszerű elektromos autóval is járhatnék, és azt egy törlesztésbe, leasingbe fizetem. Cashflow-ba ugyanott lennék, csak egy újabb autóval járok. És akkor ezt megvalósítottam, ezt az elképzelésemet, úgyhogy...
És mi ez az új autó?
Ez az új autó, ez abszolút a városi autók ilyen klasszikus városi dolog, nem egy nagyon meglepő választás, ez egy i3-as BMW, egy ilyen újabb fajta. És egy kicsit, hogy őszinte legyek, a bennem lakozó ilyen kütyübuzi, vagy ilyen kísérletező vágyó, hogy egy kicsit így vágytam erre a... Tudod, ez a kicsit tervezni kell, hogy hol töltöd, hova mész, akkor ott állsz meg, vagy tehát, hogy kicsit van ebben egy ilyen kaland, hiszem ez a jó szó rá, amit én tökre megértek, hogy valakinek a hideg áll fel a hátáról, ő a dízel Volvo-jába köszöni szépen, beáll a benzinkúthoz, beletölti, aztán kiírja a Volvo, hogy na, akkor 1300 kilométer múlva akkor legközelebb tankoljunk újra, és ő neki ez kell, hogy ő el akar érni, nem tudom, Münchenig oda-vissza egy tankkal, vagy akármi. Nyilván én városba járok 99%-ban, és egy kicsit tetszik ez a játék része, hogy akkor így még van, nem tudom, 116 kilométer, akkor majd ha ott megállok a izén, akkor az ott van egy töltő, akkor ott egy órára rádugom, tehát kicsit ez a logisztika egyelőre nekem inkább ilyen kaland, lehet, hogy rá fog unni, vagy nem.
De és még van olyan, hogy nem férsz hozzá töltőz, vagy mindig van?
Ugye az a kalandos része egyébként, amit azért megelőzött némi átgondolás, hogy én itthon, ahol lakom, itt nem tudom. Tehát az, hogy itthon áll, és rá van dugva egész éjjel a konnektor, aztán teli akkumulátorral leveszem és megyek, ez nem működik, mert olyan a társasháznak a beálló arrangementje, hogy ott nincs dedikált áram felvő lehetőség, tehát nekem vagy utcai töltőkön, vagy ahol állok sokat helyeken, ott kell megoldjam valamilyen módon, de meglepően könnyű, mert ahol kutyát szoktam sétáltatni, ahol van, és akkor tényleg most már ilyen fél órák alatt ilyen nagyon-nagyon-nagyon sok kilométerek mennek vele, a gyorsan töltő újabb autókba, és akkor van egy ilyen kártya, amit így ki lehet váltani, ez a BMW-nek egy ilyen szolgáltatása, és ez együttműködik egy csomó töltőhálózat, és csak egy odaérinted a töltőoszlophoz, és így elindul a töltés, és a hónap végén levonja a kártyádról. Tök jó, tök kényelmes az egész egyébként. És nekem ugye az előző céges autó, mert még az előző munkahelyemen, az is egy ilyen, ilyen plug-in hibrid típusú dolog volt, az csak ilyen 30-40 kilométert tudott menni elektromosan, de mindig nagyon élveztem azt, amikor tudtam vele elektromosan közlekedni. Valahogy ez a néma csend, kicsit ilyen Dodge Jam feeling, ez mindig nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszett, és hát nagyon élvezem ezt a részt. Kicsit ez egész BMW i3 egy ilyen nagyon bizarr dolog így. Most már szerintem elég régi konstrukció, mert a külső forma az a megújult többször, 2 éve már nem is gyártják egyébként, de hogy ilyen olyan, mint hogyha valaki olyasmit tervezte volna, aki nem autót akar tervezni, hanem egy ilyen fura, felrúg egy csomó design szabályt. Magas is, de közben kicsi is, de közben egyszerre ilyen furcsán, ilyen tágas is, minden máshol van, magasan ülsz, az ajtajai furán nyílnak, az egész egy ilyen tanulmányautó feeling, ami tök érdekes, hogy még mindig annak érződik így 2024-ben, pedig szerintem már több mint 10 éves, lehet, hogy hát 10 szerintem már van design ez az egész, és hát nyilván ennek az egésznek van egy ilyen kütyűfaktorsága is, tudod, apról lehet vezérelni, lehet nézegetni a nem tudom, töltőket, nem tudom.
És ez megy, ez ilyen Apple eszközökkel összeintegrálva, CarPlay, meg mit tudom.
CarPlay, igen, minden van. Tehát ebből a szempontból elég modern, úgyhogy ez a rész tök szuperül működik, van egy... És tényleg így...
És csajozni lehet vele?
Hát figyú, azért mégiscsak BMW. Technikailag a BMW kulcsot ki tudott tenni az asztalra. De lehet egy kicsit csalódás, amikor meglátják, hogy ja, csak egy I3, de amúgy egyébként szerintem kicsit lehet, de azért nyilván nagyon nem, legalább fekete, szóval nem annyira csajos a színe. De minden esetre ez az ilyen városi elektromos autózás feeling, ez nekem nagyon, nagyon tetszik, tök jó vezetni ezt az ilyen, tényleg egy ilyen Dodge-emhez tudnám. Dodge-em és a trolibusz keveréke, hogy így nincs sebváltó, nincs sem, csak így nem tudom, az egész egy ilyen tök hamar így át lehet így szokni rajta. Eleve egy pedállal vezet, tehát lényegében a féket nem kell használnod, hanem ilyen olyan, mint egy ilyen on-off lenne a gázpedál, hogy engeded fel a gázpedált, így áll meg az autó. És emiatt igazából csak egy pedált nyomogatsz valójában, ami megint egy ilyen, nagyon, az egész egy ilyen nagyon fura, ilyen kis mosolygó.
El tudod képzelni, hogy visszaállj benzines megoldásra?
Hát, ugye most még azért nem akarok egy olyat, hogy na, azért 3 hete van elektromos autóm, és akkor már itt azért dobálózok, hogy üzés soha. De azért van egy olyan érzésem, hogy mivel én soha nem úgy éltem az életemet, meg szerveztem az életemet, hogy nekem így 500 kilométeres autópályás utazások lennének gyakran az életemben, és ha van, akkor azért azt egyszer-egyszer meg lehet oldani.
Meg kell tervezni.
Egy kicsit jobban meg kell tervezni, majd ezzel kapcsolatban mindig mondok, szóval, hogy így igazából nem látom be, hogy miért vennék benzines autót újra. Uh-huh. Azt el tudom képzelni, hogyha bérel úgy alakul, hogy majd ezt is, nem tudom, cserélem, és mondjuk a, nem tudom én, mindenféle dolgok, meg a lehetőségeim, nem tudom, többet engednek meg, akkor lehet, hogy egy valami nagyobb hatótávút, ez mondjuk tud menni mondjuk ilyen 300 kilométert most, ami szerintem már bőven így a városi napi 10-20 kilométerbe, tehát lényegében ez bőven ad teret annak, hogy tervezd. De én most azt gondolnám, hogy én nem nagyon hiszem, vagy valami nagyon speciális élethelyzetnek kell előállnia, hogy mit tudom én, kiderül, hogy akkor nekem minden héten le kell mennem Miskolcra, vagy az Alágerszegre, akkor biztos meggondolnám.
Mert ott főzik a kombucsát.
Vagy akármi. De marha érdekes, hogy eddig egy ilyen Győr-Budapest oda-visszát nyomtam le ezzel a kocsival, és azért az elektromos autókról azt tudni kell, hogy amikor elkezdesz vele autópályán menni ilyen 130-al, akkor a légellenállás miatt így a fogyasztás nagyon megugrik, ami azt eredményezi, hogy az amúgy is kompromisszumos hatótáv drasztikusan visszaesik, de most ezt tényleg úgy kell képzelni, hogy ilyen akár ilyen 20-30%-ot is, vagy még lehet, hogy többet is. Tehát, hogy főleg, ha még klímál is megy mellette, stb. És akkor ami városban elpötyöksz 300-at, az akkor hirtelen lesz 200, ami azt jelenti, hogy nem járod meg a Győr-Budapestet oda-vissza. És egyébként egy nagyon érdekes ilyen mindsetet eredményez. Van ebben valami zen meditatív dolog, hogy így az van, hogy figyú, neked elektromos autód van, ha te autópályán akarsz menni, ez egy kompromisszumos sztori lesz, ez tovább fog tartani, ez nem arról szól, hogy bemész 170-nel a belső sávba, ami illegális, senkit nem bátorítanék erre, és akkor izé tolod le, nem tudom én, Debrecenig a tötymörgő Suzuki-kat a belső sávba, hanem ez arról szól, hogy te így ráérsz, te tovább akarsz érni, 110-zel mész, mert körülbelül az így a sweet spot, így az autópályás, hogy még haladsz, de még nem fogyasztasz annyival többet, körülbelül 100-110-zel, és akkor tényleg így tudod, így beálltam szépen a be, és akkor tudtam, hogy figyelj, én most ez a Győr, ez nem 1 óra 30 lesz, hanem 1 óra 50, kit érdekel 20 perc, hova rohanok, abban már egy ilyen gyors töltés is benne van ebben a plusz 20 percben, és akkor tudod így, ha tudod, hogy ez lesz, így rászámolod, és így annyira jó volt így utazni egyébként, most nem, ezzel nem azt akarom mondani, hogy most megmagyarázom a rosszat jónak, hanem tudod, így átáll, hogy ez most nem arról szól, hogy akkor így, ja, figyelj, 2-re kell leérnem, akkor 12 óra 30 van, akkor ha nyomom neki, odaérek 2-re, tudod, hanem ez arról szól, hogy figyelj, ez egy macera, én lassan megyek, én nem tudom, Tatán megálltam egy töltőnél 10 percet tölteni, ott még belement, nem tudom, 80 km a 10 perc alatt, szépen visszaraktam, megint beálltam 110-re, mentek, elmehettem az autók folyamatosan, én meg hallgattam a zenét, és ültem, hogy kit érdek. Szóval, hogy van ez a, tudod, ez a ráhagyós, egy kicsit ez a belenyugvós, kicsit úgy érzem, hogy van egy ilyen nevelő szándéka ennek az autónak. Én nem vagyok egy ilyen nagyon gyorsan vezető amúgy sem, de azért egy idő után azért azon kapom magam, hogy azért inkább a belső sávban gyorsabban haladó valaki vagyok, aki nem őrült sebességgel, de úgy tempósan, tudod, így érjünk már oda, És akkor ez meg ilyen tényleg ilyen nagy dolog, hogy nem, semmi baj nincsen. Balatonig most az, hogy tényleg ilyen 5 percekről beszélünk, hogyha 110 és 140 helyett, 5-6 percekig, kit érdekel, senki se rohan, jó lesz, nem számít.
Nekem ilyen fotós ismerős van, aki így amerikai, és mindig mikor megáll tölteni az autót, akkor ez remek lehetőség akkor fotózni. A helyszínt fotózni, meg felmérni, hogy mi merre van, és így ez beleszőtte így a mindennapokba, és az is tök buli dolog.
Igen,
tök jó. 10-20 kilométer témára reagálnék, mert arról csak eszembe jutott egy dolog, hogy ugye most ez a Barcelona hit, uh-huh. az nekem olyan volt, hogy nem is tudom, tényleg talán egy éve ez az első időszak, amikor egy héten át egyetlen semmiféle céges hívásban nem csatlakoztam wow. bele. Néhány e-mailre válaszoltam így a saját időmben, amikor akartam, illetve pár szerződést így digitálisan alá kellett írni, meg ilyenek. Uh-huh. Tényleg nem várhatott rám, de egyáltalán nem dolgoztam, tehát tényleg nem dolgoztam ilyen 15-20 percekről beszélünk, csak amilyen aktivitás volt per nap. Plusz minden nap, gyakorlatilag egész nap, reggeltől estig, ugye onnan kezdtem, hogy reggel korábban fölkeltem, mint a tesóm, elmentem, hoztam friss szalámis kiflit, meg kávét a specialty kávézóból, meg minden, akkor séta, elmentünk ebédelni valahova, kirándulás, mit tudom én, akkor este egész nap fesztiváltéren, ugye egyik koncerthelyről a másikra a járkálás, tehát egész nap lábomul voltam, 10-15 uh-huh. kilométer minden nap így le lett gyalogolva, és az, hogy nem dolgoztam, nem volt ugye családi kötelezettségem, csak ugye nem volt ott a család, csak az, hogy felfedeztem a kombucsa főzdéket, elmentünk fotósétára, elmentünk kedvenc uh-huh. katalán étterem, minden, egy olyan hetem volt, amiből ultra nehéz visszajönni abba, bizony. Hogy a gépem előtt ülök egész nap. És én rájöttem, hogy akkor vagyok jó lelki állapotban. Az egy dolog, hogy nem dolgozok, az nyilván dolgozni kell. Tehát ez nem olyan dolog, amit el lehet engedni. De ha én lábamon vagyok, és sétálok 10 plusz kilométert per nap, én egy boldogabb ember vagyok, és nagyon sajnálom, hogy ezt nem tudom. Gondolkodom, hogy mit tudok csinálni így a hétköznapokban. Hazajöttem Hongkongba, és képzeld el, itt ilyen a legdurvább esős évad, ilyen folyamatos viharos esőkerem lehet kimenni. És annyira furcsa belegondolni, hogy van-e lehetőségem arra, hogy egy olyan életmódot alakítsak ki, uh-huh. amiben ilyen egészséges, pozitív mindsetbe tudok lenni. Tele voltam energiával, remek volt az emésztésem, kreatív gondolatok pattogtak jobbra-balra, blogoltam, fotóztam, videót uh-huh. vettem föl minden. Nem tudom, hogy nincs-e valami megoldás arra, hogy ne az legyen, hogy évente ez 6 nap, amikor ezt tudom csinálni, mert vannak emberek, akik ilyen alapállapotban élnek, és ez nagyon érdekes gondolat, nagyon érdekes gondolat.
Igen, egyébként szerintem ez ilyen, nem véletlen, hogy az egész mindfulness koncepcióból egy ilyen amúgy egyébként kicsit egy ilyen rettenetes, ilyen félezó közhely lett, és ilyen mindenféle appok próbálnak havi $5 megtanítani rá, hogy hogyan legyen egy mindful, de hogy kicsit szerintem, amit te is mondtál, amit én is mondtam, abban van ez a közös dolog, hogy így kicsit így jobban jelen vagy ezekben, mert amikor sétálsz, akkor óhatatlanul megfigyeled a környezetedet, sokkal több mindent befogadsz.
Főleg a fényképezőgéppel sétálva.
Főleg a fényképezőgéppel külön direkt arra figyelsz, szemben azzal, amikor most mondom a te példád az, hogy érted, kinyitod a kalendárat, és azt látod, hogy nem tudom én, a napad elejétől követően 12 óra be van osztva, nem tudom, óránként uh-huh. különböző Teams call-okkal, meg meetingekkel, uh-huh. nem tudom én. Én meg nekem nyilván az, hogy a kávézóba rohangászok, és ezt kell megcsinálni, azt kell, meg a könyvelő, meg az üzem, meg akkor még azt kell venni, meg akkor holnapra az ez, meg az, és akkor így össze-vissza ráncigál 1000 dolog, és aztán beesel az ágyba hullafáradtan, ahol nem annyira voltál mindful, meg jelen, meg uh-huh. hanem inkább a feladatok hurcibálták a figyelmedet, inkább talán ezt tudnám mondani. Nem könnyű.
Tényleg így rájönni erre, és ezt egyre többet tapasztalom, mert mondjuk mikor ilyen üzleti útra megyek, mondjuk Japánba, vagy Bangkokba, vagy valami, és hozzá tudok csapni egy hétvégét, hogy én nem egy ülő ember vagyok, tehát annak ellenére, hogy az első 50 évenben kvázi legtöbbet ültem a számítógép előtt. Én igazából természetileg egy ilyen folyamatosan menős ember vagyok, tehát nekem az a természetes állapotom, hogy megyek és sétálok a városba, vagy a természetbe, vagy akármi is. És a húgom biztos nevetett is rajtam, hogy tényleg mikor ő így rápihent a koncertekre, minden, akkor is én egyszerűen kimentem, és sétáltam, és elmentem még egy helyre, meg a hazarepülés előtt is. Tehát nekem ez a természetes állapotom, hogy így járkálok a világban, járkálok a városban, meg mindenütt, és tök negatív dolog, hogy így visszaszuszakolni magam a gép elé, és tényleg így megpróbáltam a hét során is többször futni, meg mit tudom én, de az egyrészt az időjárás is abszolút nem támogat, másrészt ennek a realitása minimális, hogy egy óránál többet tudjak el. Tehát ez zéró lehetőség, hogy ezt csináljam. Azon is fontolgattam, vannak ilyen híresen, sétálósan meetingelő emberek, ugye a Steve Jobsról mesélték, hogy ha valamilyen komplexebb dolgot akart megbeszélni, akkor a városba elmentek sétálni, meg minden. Tökre szeretnék valamilyen ilyen fajta dolgot így bevezetni az életembe, de őszintén szólva a megosztott képernyős Teams előtt ülve
nem hatékony, igen.
Valószínű nem lennék hatékony, és plusz idiótának néződnék, és biztos. Szóval nagyon komplikált dolog, és nyilván mindenkinek megvan az élmény, hogy hát hazajöttem nyaralásról, de számomra eléggé, tehát így ilyen mélyen átélt dolog volt, hogy miben érzem magam jól, lásd, rengeteg sétálás, aktív figyelés, mindful, ugye ez a presence dolog, amiről te is beszéltél, meg az egészséges és nagyon finom kaják, és a kombucsa, meg minden, és akkor tényleg így visszahelyezkedni ebbe a silány életminőségbe. Elég igaz.
Igen, és ugye amúgy nekem a kutya volt egy ilyen váltás, vagy egy ilyen természetesen ilyen, nem tudom, tanító, vagy útmutató, hogy igen, és akkor, és nyilván akkor tényleg 20-30 percekről beszélünk, de hogy el kell menni vele, és amikor sétálok vele, akkor nyilván nem a Instagramot pörgetem, vagy az e-mailekre válaszolok. Hát, azok olyan pillanatok, amik tényleg kikényszerítik ezt a kicsit, nem tudom, aktívabb jelenlétet, és ezt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretem, és pont azt, hogy tényleg ez a fura módon ez az autó is egy kicsit, akár csak azt, hogy ahova megyek, onnan mondjuk 10 perccel lévő, messzebb lévő töltőnél állok meg, és onnan sétálok. És már ez kiszakít, ezek apró dolgok, és szerintem az van, hogy így látok rá esélyt, hogy valahol az életünk nagyjából feléhez közeledünk, mondjuk
vagy
így.
Vagy egyesek itt kétharmados.
Igen, de hogy szerintem valahol ott, és szerintem ahogy ez is történik, valószínűleg ez az ember 20 évesen még megvonja a vállát ezekre a dolgokra, még ha lenne is ilyen gondolata, mert hogy még előtte az élet, és nyilván amit egyre kevésbé érzed, hogy előtted az élet, hanem mondjuk azt érzed, hogy a felénél vagy, vagy lehet, hogy már akár kevesebb is van.
Igen,
de hogy semmiképp sem az elején. Úgy szerintem ezek a gondolatok egyre, amikor beüt egy ilyen élmény, egyre erősebb, hogy amúgy egyébként nincs már végtelen időd, hogy ezeket, hogy valami jobb minőségbe élj. Tehát...
És nekem eddig is megvolt, hogy én nagyon szeretek sétálni, és elmenni egy órára, meg három órára, meg minden. De az, hogy ezt így életmódszerűen, hosszabb távon, majdnem egész nap, és ebbe éreztem magam egészen máshogy, és nagyon toppon így szellemileg, meg fizikailag, meg minden. Hozzátenném, hogy mikor ilyen, mit tudom én, 25 ezer lépéses nap volt, akkor tesóm nevetett, tényleg így recseget ropogott a térdem, tehát minden egyes lépésnél. Tehát nyilván ennek vannak fizikai korlátai, de nagyon nagy a gap, ugye az itthonulok versus 25 ezer lépés között, és ja, érdekes lenne egy ilyen kitalálni valami olyat, aminek a segítségével legalább a 20-at megtetni, mert amikor mondjuk irodába megyek dolgozni, mondjuk itt Hongkongba is, vagy akár a tokiói irodába, akkor egy normális napon nekem megvan a 10 000 lépés, de így nekem úgy tűnik, hogy a varázslat arról szól, hogy nem egy-egy hosszabb séta, hanem úgy nagyjából egész nap így mozgásba lenni, és tényleg ez a 20 000-et megközelítő nap, amikor más állapotban vagyok, mint egy ilyen 0-5-10 000 lépéses nap.
Igen. Van ismerősöm egyébként, aki Budapesten lényegében gyalog közlekedik, és ezt most ne arra gondolj, hogy a Móricz Zsigmond körtérről a Gellért hegyig, hanem hogyha az van, hogy akkor dolga van a 9-be, onnan meg a Nyugatinál, onnan meg a 2-be, akkor ő ezt lenyomja ezt a nem tudom 20 kilométert, 25-öt, mindegy, hogy belváros, külváros, by default, így úgy szervezze napját, és igazából nyilván halad, meg nem tudom én, de hogy valójában tényleg így adott esetben ilyen 40-50 perces sétákra vannak az egyes helyszínek, és akkor simán így, tehát nem azon, hogy akkor föl a BKV-re, és akkor azzal megy 15 percet, hanem sétál 50 percet mondjuk, vagy 55-öt. Nyilván közben adott esetben telefonál, ha úgy van, meg nem tudom én, de hogy így pont kicsit szerintem emiatt, amit mondasz, nyilván nem egy irodai munkáról beszélek, hogy, és mindig így nézek rá, és akkor tudod így, nekem, mint ilyen idióta autós mindsetbe felnövekve, amikor azt mondja, hogy figyelj, akkor itt vagyok a Flóriánon, akkor a flow-ban találkozunk egy mit tudom, 50 percen, akkor így ránézek, hogy így, de miért? Hát most indulok el, és így tudod, az, hogy valaki a Flóriánról az Oktogonra elindul gyalog, az nekem egy ilyen mindfuck.
Nekem.
De közben meg így baszki. Tehát tudod, az én ilyen fura valóságérzékelésemben ezek nem ilyen interconnected helyek, hanem ezek helyek, ahol az egyik helyen be tudsz ülni a kocsiba, villamosra, akármire, majd a másikon leszállsz, de hogy tudod, igazából az egy töltőképernyő a két hely között, de a fejemben ezek nincsenek reálisan összekötve, hogy így el lehet így gyalogolni a Flóriáról az Oktogonra. Tudom, hogy ez egy ilyen hülye dolog, de mégis valami...
Hát ezért van az, hogy amikor Tokióba dolgozok, vagy Bangkokba dolgozok, és főleg arról szól a napom, hogy partnerekkel, ügyfelekkel megbeszélések vannak, és a között jövök, megyek meg a különböző irodák között, akkor nagyon gyakran van ilyen sok lépéses napom, és nagyon élvezem, de tényleg ez, hogy itthon vagyok, a gép előtt, vagy akár csak annyi, hogy az irodába megyek, és a gép előtt vagyok, egyszerűen ezek a napok értékelhetetlenek. Tényleg.
Ebből és a szempontból, igen.
Valóban törekszem rá, hogy legalább egy órára elmegyek futni, és nagyon jól érzem magam utána, de ez a fajta, tényleg ez a 20 000 lépéses nap, ez valamilyen minőségi váltás, amikor egy más szellemi állapotba kerülök, ami hiányzik nekem.
Ugye lehet, hogy egyébként már itt is meséltem, lehet, hogy más dolgok kapcsán, de nekem volt egy Hollandiába dolgozó ismerősöm, aki egyszerűen a karrierjét egy ponton úgy alakította, hogy nyilván egy bizonyos szint fölött, vagy hogy mondjam, és egy bizonyos szint alatt, ez is igaz, hogy úgy negosítette az egyik, nem tudom, következő ilyen lépését, hogy ilyen négy napra. Tehát, hogy azt mondta, hogy ő neki péntek, szombat, vasárnap az így fix off. Nyilván kevesebb pénz, nyilván egy csomó kompromisszum, stb.
Én ezt nyugodtan mondhatnám én is most a munkahelyemen, mert akkor könnyű lenne megoldani a költségcsökkentés rajtam keresztül.
Igen, és akkor például ő így oldotta meg, hogy cserébe akkor neki, és ő aztán mesélte, és ez nem arról szólt, hogy akkor pénteken akkor ő videójátékozott egész nap, hanem akkor ilyen nagyon aktív, hosszú hétvégés dolgokat csinált szinte mindig a nem tudom én családjával. Tehát ez a nem tudom, ugye akkor tényleg lényegében csütörtök délutántól 3,5 nap ott volt egybe, és hogy ő kicsit így próbálta behozni ezeket a, nem tudom, minőségi, hívjuk ezt, vagy egy ilyen, nem tudom, tehát dolgokat, míg nyilván tök érdekes volt, hogy így nyilván akkor ilyen magyar fizetésekből nézve azt mondja, hogy figyelj, azt mondja a fizetésed 20%-ára, hogy pff, whatever. az egy ilyen érdekes koncepció volt, hogy ő neki az már értékesebb volt, az a 20% szabadít. Tehát, hát, és egyébként, hogy, és az jelenleg a munkáltatója nyitott volt.
Jelenleg ugye négy gyereket látok el, és abból a kettő pici az még hosszú-hosszú éveken át rám fog hagyatkozni, úgyhogy az én szabadságfokom egy picit limitált ebből a szempontból, de tényleg csak mint élmény akartam megosztani, hogy, ja, hogy van ez
tök érdekes.
Teljesen más szellemi állapot, amit egy héten át élveztem, és összekötöttem ezzel a másfajta lifestyle-al, meg a plusz 1000 lépéssel, és vágyok rá.
Amúgy egyébként az az érdekesség ebben, hogy pont a minap volt egy ilyen élményem, hogy nyilvánvalóan bizonyos szempontból anyagi biztonság és egyéb szempontjából, hogy nyilván a saját vállalkozásos lét az nyilvánvalóan így kockázatosabb, meg bizonyos szempontból nyilván anyagilag is így áldozatokkal jár egy csomó szempontból, de hogy valójában úgy érzem, hogy ebből a fajta ilyen elfoglaltabb vagyok egy csomó szempontból, de mégsem úgy, hogy ahogy akkor voltam, amikor egy nagy vállalatnak voltam a, nem tudom én, napi rutinjaiban, meg meetingjeiben, meg nem tudom én, hogy tényleg így nekem ebből most elég sok van egyébként ilyen típusú élményeimből, hogy kedden 10 órakor kutyát csináltatok a mezőn, amikor pontosan tudom, hogy így 50 meetingem lenne arra napra be csapva, és nem tudom, a ebédszünet lenne a marad nyugi 45 perc, és igazából én struktúrálom a napomat, és ha úgy gondolom, akkor szóval ez a részem arra hajóz, és tényleg pont a minap volt egy ilyen, hogy én amúgy így mennyire örülök ennek, és hogy ezt a részét így mennyire élvezem, nyilván azt a részét, ami meg tök bizonytalan, és jön egy rossz idő, és így hirtelen elkezdek aggódni, hogy így az egész tök szar lesz, mert nem tudom, kevesebb volt a vendég aznap, és nem tudom, ez okoz egy ilyen kilengést érzelmileg, vagy egy instabilitás, de közben meg az a szabadság, amit így élek most már tényleg napi szinten, hogy így érdemben mondjuk, nem tudom, nincs egy főnököm, aki megmondja, hogy mit csináljak, hanem inkább én mondom meg embereknek, hogy mit csináljanak, nincsenek, tehát magamnak szabom a targetjeimet, meg a céljaimat, meg magamnak tálom ki a munkámat, meg a feladataimat, meg a merre menjünk, mit csináljunk, stb. Ez az állati jó.
Ezt a hallgatók biztos nevetgélnek, hogy ugye itt vagyok az egyik oldalon a évfélig meetingezés, és magyarázom a hallgatóknak, hogy ebben a nehéz világban, meg a nehéz gazdasági helyzetben az ember ne okoskodjon, hanem csinálja a munkáját, és élvezze, hogy van munkája, de meg közben egy hétig nem dolgozok, és felfedezem magamnak, hogy jó szabadságon mozgás, meg a nem dolgozás, de vicces.
Sikerült kellően. Reméljük sikerült némi kontextus megérteni, hogy bár közhelyes a TLDR, de talán nem volt teljesen.
Na jó, én viszont az én vásárlásom, akkor belengedtem, hogy a következő epizódban.
Következő adás? Na, mit vettél, amiről azt mondod, hogy úgyse?
Így van. Kedves hallgatók, találgassátok.
Helyes.
Találkozunk ugyanitt valamikor.
Sziasztok.